Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Meghaladta a 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő programra beérkezett támogatási igények összértéke, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Az ország bármely településén elérhető lehetőséggel élve a háztartások legalább 30%-kal csökkenthetik energiafelhasználásukat. Az épület külső szigetelésével, a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer megújításával a nyertesek tovább csökkenthetik rezsijüket, emlékeztetett a minisztérium. A részvételi feltételek legutóbbi módosításával még többeknek érheti meg belevágni a fejlesztésekbe. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. A kamatmentes hitelrész futamideje meghosszabbodott, így az alacsonyabb havi törlesztés akár az energiaszámlákban meg is térülhet. Önerőből a maximális támogatás mellett is elegendő mintegy 500 000 forint. A maximális állami hozzájárulásnál a beszálló szint mindössze 131 000 forint. Az energetikai otthonfelújítási programban biztosított összes forrás 9/10-ét vidéki házak korszerűsítésére szánják. Jól haladnak a kifizetések is, eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot, áll a közleményben. A támogatási kérelmeket jövő március végéig lehet benyújtani a lakossági mfb.plus fiókokban. Az idei felvételi is megmutatta, hogy a magyar felsőoktatás vonzó, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a felsőoktatási felvételiről tartott sajtótájékoztatón. Hankó Balázs úgy fogalmazott, 3-ból 2 fiatal olyan egyetemre járhat, amelyik a világ legjobb 5%-ába tartozik. Közlése szerint az idei eljárásban rekordszámú jelentkező felvételizett, összesen 140.427-en adták be a kérelmet, ami az elmúlt másfél évtized legmagasabb jelentkezői létszáma. A miniszter rámutatott arra, hogy 2022-höz képest csaknem 30 000-rel többen jelentkeztek a magyar gazdaság számára legfontosabb műszaki, természettudományi, informatikai, orvos és egészségtudományi, agrár, illetve tanár-tanító képzési területekre. A magyar felsőoktatás a felzárkózást is segíti, emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve 2,5-szeresére emelkedett a hátrányos helyzetű térségekből jelentkező fiatalok aránya. 2026. február 1-től a vállalkozások adómentesen számolhatják el a reprezentációs költségeket bizonyos feltételekkel. Ez azt jelenti, hogy az éttermekben, cukrászdákban kifizetett fogyasztás a tavalyi évhez képest jelentős költségmegtakarítással járhat, mert a juttatást nem terheli. Személyi jövedelemadó és szochó hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adómentesség számításakor azonban van néhány alapszabály. Kizárólag az étteremben és cukrászdában igénybe vett reprezentációs célú vendéglátás számolható el kedvezményesen, mint például egy üzleti ebéd vagy tárgyalások utáni vacsora, de egy munkatárs születésnapi köszöntése már nem sorolható ide. Nem minden vendéglátó egységben elfogyasztott étel-ital juttatása adómentes, csak olyan éttermekben vagy cukrászdákban, amelyek szerepelnek az országos kereskedelmi nyilvántartásban. Fontos kitétel, hogy egyedül a helyben fogyasztásra jár a mentesség. Az adómentességnek éves felső határa is van, a vállalkozás éves bevételének 1%-a, legfeljebb évi 100 millió forint. A részletes szabályokról a Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján kérdés-válasz formájában egy gyakorlati útmutatót tett közzé. Az elszámolás előtt a kedvezményről érdemes informálódni. Megalapításának 14. évfordulója alkalmából átfogó kiadványban mutatja be a tavalyi év legmeghatározóbb élelmiszerlánc biztonsági eseményeit és eredményeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az összefoglaló komplex formában ismerteti a NÉBIH munkáját. A hatósági ellenőrzésektől és laboratóriumi vizsgálatoktól kezdve a legjelentősebb növény- és állategészségügyi feladatokon át egészen a szemléletformáló programokig. Bár a kiadvány csak a legfontosabb eseményekre és eredményekre fókuszál, alkalmas arra, hogy átfogó képet nyújtson a magyar élelmiszerláncról. A Nébih célja, hogy az élelmiszerlánc minden szakasza biztonságosan és átláthatóan működjön. A hivatal kiemelt feladatként kezeli a veszélyes állat- és növénybetegségek megelőzését és gyors visszaszorítását, a problémás termékek mielőbbi azonosítását és kivonását a forgalomból, valamint a fogyasztók naprakész tájékoztatását és szemléletformálását áll a közleményben.
Az időjárásról.
Szerdán az ország északkeleti felén napos, fátyolfelhős idő várható. Esőre nem kell számítani. Az északkeleti-keleti szelet élénk többfeli erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, megnyílt a Magyar vagyok határtalanul rajzpályázat kiállítás Miskolcon. Az alkotások ezúttal is Miskolc város polgármesteri hivatalának aulájában tekinthetők meg. Összesen majdnem 400 pályamű érkezett be 34 iskolából, melyből 13 intézmény református, 9 pedig határon túli. Ez utóbbi iskolák összesen 42 pályamunkát küldtek be a felhívásra. A kiállításon helyhiány miatt csak 144 alkotás tekinthető meg, melyből 44 a díjazott. A rajzpályázat célja, hogy lehetőséget adjanak a legfiatalabbaknak arra, hogy a művészet nyelvén valljanak magyarságukról, hitükről és összetartozásukról. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallják.
Oroszné Kvaszta Noémivel, a Komlóstetői Református Általános Iskola igazgatójával és Nagyné Ferenc Judit igazgató helyettessel beszélgetek. De akkor igazgatóasszony, mi is az a mai alkalom, miért jelentős ez a kiállítás, amin itt vagyunk most?
Azért jelentős, mert a Komlóstetői Református Általános Iskola életében ez a Magyar vagyok határtalanul rajzpályázat már 27 évet élt meg. Amikor 27 évvel ezelőtt ez a kezdeményezés elindult, a cél egyértelműen az volt, hogy lehetőséget adjunk a legfiatalabbaknak, hogy a művészet nyelvén valljanak magyarságukról, hitükről és az összetartozásunkról. Az, hogy ma is itt vagyunk, bizonyítja, hogy a magyarság gyökerei mélyek, a közösség pedig élő és erős.
Körülbelül mennyi alkotás érkezett, honnan érkeztek alkotások, igazgató helyettes asszonya, számok nagy tudója?
Igen, akkor mondanám, hogy a mostani versenyünkre 388 pályamű érkezett 34 iskolából, ebből 13 iskola református, 9 intézményünk pedig határon túli, 42 pályamunkát küldött nekünk. Ezen a kiállításon most 144 alkotás tekinthető meg, és 40 mű díjazott.
Milyen témákkal készülnek a fiatalok, igazgatóasszony, hogyan látja, hogyan tudják párhuzamba helyezni a március 15-ét, a magyarságot, miként jelennek meg ezek az alkotásokon?
Az alkotók, az ifjú alkotók ezerféle színben, ezerféle formában látják magyarságukat és magyar gyökereiket, és ezekben a rajzokban felvonultatják a magyar kultúra, a magyar hagyományok, a magyar irodalomnak, a történelemnek az összes eddigi emlékét és lenyomatát. És minden évben megújul. Tehát minden évben újat kapunk, mindig új látásmódot a fiataloktól.
Most milyen új látásmódok voltak, mostani generáció hogyan látja a nemzeti ünnepünket, vagy a magyarságunkat? Esetleg, ha van olyan, ami igazgatóasszonynak is kifejezetten tetszett, amit tudom, nehéz kiemelni ennyi alkotás közül.
Az én szívemet az mindig megdobogtatja, amikor a magyar irodalmi emlékek kerülnek egy-egy alkotás középpontjába. Ilyenből van most az idén is több alkotás is, és nyilván nehéz mindig kiemelni egyet, én nem is tudok, mert ez a kiállítás a bizonyítéka annak, hogy tényleg vannak a jók, a jobbak és a legjobbak. Tehát csak jó pályázatok, kiváló pályázatok érkeztek az idén is, és az irodalom egyébként az mindig az, ami megszólítja a fiatalokat.
Igazgató helyettes asszony, milyen korosztály, milyen témák, illetve milyen technikával volt hirdetve, vannak-e ilyen úgymond szabályok?
Pályázatunkat három korosztálynak hirdetjük ki, alsó tagozatos gyerekeknek, felső tagozatos gyerekeknek és középiskolásoknak, és szabadon választott technikával jeleníthetik meg mindazt, ami a magyar történelemhez, kultúrához kapcsolódik.
László Szilviával, a Komlóstatói Református Általános Iskola vizuális kultúra tanárával folytatom az összeállítást. Hogyan készítette fel a diákokat erre a pályázatra?
Nagyon sok beszélgetés előzte meg, és hát a magyarságukat igyekeztem ápolni és előszedni. Például a szer etet, a gyűl ölet, a csodálatos magyar nyelvünk szavaival indítottam az egész felkészítést.
Hogyan látjam, hogy a felkészítés alatt mennyire fogékonyak a fiatalok, akár a magyarság tudatunkra, a kultúrára, vagy akár a nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos információkra?
Szerintem nagyon nyitottak. Minél kisebbek, annál inkább. Az idősebbeket már inkább más dolgok érdeklik, de a kicsik rendkívül fogékonyak voltak.
És az órákon hogyan készültek el a rajzok, miként munkálták ki az alkotásokat?
Sok-sok időt kellett hagynom rá, segítettem őket képekkel is, de nagyon sok alkotás született saját kútfőből, és arra biztattam őket, hogy saját ötleteiket, a lelkükből szedjék elő a képeket, a megálmodott dolgokat tegyék le a papírra.
És milyen alkotások születtek, miket ábrázoltak a fiatalok, miket rajzoltak, miket festettek?
Ebben az évben rengeteg csodaszarvasunk született. Külön szekció van itt a legelején, az őseink témakörben. Azon kívül a mesevilágunk, a népművészetünk és a hungarikumok. E körül csoportosítottam össze a kiállított munkákat is.
Milyen technikával készültek az alkotások, hogyan készítették el őket?
A tavalyihoz hasonló technikákat használtak. Akvarell, pasztell, olaj, porpasztell, szénnel készültek munkák, grafikák készültek, illetve érkezett még egy különlegesség is. Ez egy dombornyomásos tarsoly lemez megmunkálás utánoz igazából.
Hogyan látja a március 15-e, mennyire fontos a fiataloknak, az iskolásoknak, mennyire hordják még a szívükben ezt?
Olyan műsorokkal készülnek szerintem minden iskolában, hogy megszólítsák őket. Nyilván nekik már nem azt jelenti, amit a mi generációinknak, de én azt gondolom, hogy ezekkel a műsorokkal, ezzel a hagyományápolással mindenféleképpen igyekszünk a szívükhöz közelíteni. És tulajdonképpen ez az egész kiállítás is erről szól, hogy magyar vagyok határtalanul.
Ha jól tudom, akkor a zsűrizésbe is részt vesz tanárnő. Mennyire nehéz munka a zsűrizés? Hogyan zajlik itt a kiállításnak a zsűrizése?
A beérkezett munkákat iskolánként kidobáljuk így a földre, és hát azokat szedjük ki, amik a legkevésbé jól sikerültek, és aztán megpróbáljuk a megmaradt munkákból kiválogatni a díjazottakat. Úgyhogy így lett végül is 40 díjazottunk. És nagyon sok olyan munka kimaradt még a kiállításból helyhiány miatt, akiket szívesen kiraktunk volna, csak egyszerűen nem volt annyi helyünk.
És amúgy mennyire nehéz a zsűri munkája? Hány főből áll egyáltalán a zsűri, és mennyire nehéz az önök munkája, úgymond szakmai szemmel, mennyire nehéz válogatni?
Nehéz is, de ugyanakkor a szívünk repes, amikor látjuk ezt a sok gyönyörű gyermekmunkát, hogy hány főből állt a zsűri, akitől én örököltem a pedagógiai elődöm, és az egész Magyar vagyok kiállításnak a megálmodója, aki 26 évvel ezelőtt megálmodta ezt az egészet, ő a fő zsűritag, az elnökünk. Magyar tanár is részt vesz benne, én is részt vett, igazgató helyettes nőnén is az alsó tagozat képviselője.
Hogyan látja a technikák, hogyan fejlődnek, mennyire változnak, akár mondjuk az elmúlt évekhez képest, hogyan fejlődnek a diákok?
Nem a technikában látom a fejlettséget, mert hogy ez, tehát már újabb technikákat szinte nem tudunk kitalálni, mert annyira sokféle technikával vannak jelen a diákok. Inkább abban látom a fejlettséget, hogy a nézőpont változott, mint ahogy itt az első rajzon is, például egy alulnézetből látunk egy táncoló párost. Tehát egyre különlegesebb, színesebb ilyen szempontból a paletta.
Volt esetleg kedvenc, bár tudom, hogy egy több darabos kiállításból nehéz kiemelni, meg nem is illik, de volt esetleg olyan, ami az ön szívéhez közel áll?
Igen, és csináltak is egy riportot az alkotóval, a legelső kislány, akit sikerült szóra bírni, az ő, neki két alkotása is van kint, az egyik a dobszerda, egy sámán dobos, és az én tanítványom, úgyhogy mindenféleképpen nagyon közel áll a saját felkészítésem, saját beletett szívem, lelkem is benne van, és a másik munkája pedig a Kukorica Jánosnak, a János Vitéznek a feldolgozása.
És akkor Szent Kúti Barbarával, tornaaljai pedagógussal beszélgetek. Honnan tudtak erről a pályázatról, miként érkeztek ide?
Általában a vezetőség szokott minket értesíteni, hogyha e-mailt kapnak bizonyos rajzversenyekről. Vettünk részt több ilyen rajzversenyen, egyszer egy határtalanul magyar vagyok ugyanilyen szintűn, és ott nyertünk is pénzdíjat, szóval szeretünk becsatlakozni a lényegében a mi, nekünk ez külhon, de lényegében a saját nemzetünknek a rajzpályázatába is, és általában azért próbálunk sikeresek is lenni, és sikerül is.
A mai alkalomra mivel készültek, hányan jöttek, és milyen alkotásokkal készültek?
Két díjazottunk van, egy második osztályos kislányunk, és egy negyedik osztályos kislányunk nyert a pályázaton.
A rajzokon még szerepelnek, milyen témát dolgoztak fel?
Próbáltunk olyat kitalálni, ami nem megszokott. A kislányok ilyen másodikos, ő neki egy magyar bélyeget választottunk, a régi egyforintosat, és a palóc mintát festette meg. A kislány, aki pedig a tanítónének a tanítványát, csodaszarvast festette meg, és azzal nyert.
Akár a március 15-e, vagy maga ez a pályázat, a Magyar vagyok határtalanul, ez mint jelent önöknek, vagy a magyar kultúra?
Nagyon sokat jelent, próbáljuk átadni gyermekeinknek is, lényegében minden magyar ünnepet, ami itt önöknél van, mi megünnepeljük úgy szintén az iskolákba, és készülünk rá, vagy versenyekkel, rajzversenyekkel gondolom, vagy szavaló versenyekkel, vagy pedig különböző foglalkozásokkal.
És akkor Munkács Noémivel, a Komlóstetői Református Általános Iskola 5. osztályos diákjával folytatom az összeállítást. Miért is indultál ezen a rajzversenyen? Honnan jött az ötlet, hogy elindulj?
A rajztanárom beszélt róla, László Szilvia, hogy ugye mi rajzórán mindig pályázatra szoktunk csinálni a rajzokat, és ő adta az ötletet, hogy dobszerdát csináljak.
És hány művel készültél? Említetted, hogy több műved is van.
Kettő.
És mik szerepelnek rajta, hogyan készültek, mekkora munka volt elkészíteni?
Sok idő volt elkészíteni, akrilfestékkel csináltam, úgymond ilyen megzsírkrétával is dolgoztam, pasztelkrétával.
És miket láthatunk rajta?
Az egyik az órai munka volt, de úgy döntött a tanárom, hogy berakja a pályázatra. Az egyik, ahogy János Vitéz lovagol a griffmadáron, a másik az pedig a valami dobszerda, nem tudom pontosan a nevét, sámán dobolás.
És akkor Balla Bencével, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjával beszélgetek. Te milyen művel készültél, hány művet szerepel itt a kiállításon, illetve honnan hallottatok róla?
Csak egy művem szerepel a kiállításban, de minden évben indultam erre a rajzversenyre. Csak most nyertem, és nagyon sokféle tárgy szerepel ebben a művben. Az egyik, az nekem ilyen személyes kedvencem, egy fekete kerámia, ami eléggé engem mutat, mert én keramikusnak készülök. Ez nagyon közel áll hozzám.
És még a fekete kerámián kívül mi szerepel még a képeken, hiszen egy nagyon kimunkált művet láthatunk itt.
Egy faragott kürt, meg egy csikós kulacs is szerepel rajta, ami eléggé nehéz volt elkészíteni, mert nagyon nem találtam róluk képeket. És tényleg sok idő kellett hozzá, hogy kifessem, mert tussal festettem, és tűfélccel rajzoltam körül.
És miért pont ezeket a tárgyakat választottad? Gondolom azért némi köze van, kapcsolódik a március 15-éhez, vagy a magyarsághoz, a nemzeti ünnepünkhöz.
A március 15-éhez közvetlenül annyira nem, de a kürtön szerepel egy magyar címer, ami azért eléggé kapcsolódik a március 15-höz. Ezek azért tényleg olyan hungarikumok, amik nagyon a magyarságot reprezentálja.
Balla Boglárkával, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjával folytatom az összeállítást. Te milyen rajzokkal, mikkel készültél itt a mai kiállításra?
Egy tanyával és még egy tanyával. Az egyikben egy tyúk van, a másikban inkább a tehenek és a bárányok, meg a többi állatok és egy ház van. Ezek a rajzok is tussal készültek.
És mi ihletett, miért ezeket a témákat, miért a tanyasi témát választottad?
Elég érdekel az ilyen tanyasi élet, milyen lehetett régen, miket hordhattak, hogyan viselkedhettek, és emiatt gondoltam.
És mennyi idő volt, mekkora munka volt elkészíteni ezeket az alkotásokat?
1-2 hét volt csak.
Március 15-éhez is kapcsolódik ugye ez a kiállítás, ez a rajzpályázat. Te alkotásaid esetleg hogyan kapcsolódnak így a nemzeti ünnepünkhöz, vagy a magyarsághoz, ezt te hogyan látod?
A március 15-éhez nem nagyon, de az állattartás, meg az ilyenek Magyarországon is vannak, úgyhogy így emiatt.
Kedves hallgatóink, megnyílt a Magyar vagyok határtalanul rajzpályázat kiállítás Miskolcon. Az alkotások ezúttal is Miskolc város polgármesteri hivatalának aulájában tekinthetők meg. Összesen majdnem 400 pályamű érkezett be 34 iskolából, melyből 13 intézmény református, 9 pedig határon túli. Ez utóbbi iskolák összesen 42 pályamunkát küldtek be a felhívásra. A kiállításon helyhiány miatt csak 144 alkotás tekinthető meg, melyből 44 a díjazott. A rajzpályázat célja, hogy lehetőséget adjanak a legfiatalabbaknak arra, hogy a művészet nyelvén valljanak magyarságukról, hitükről és összetartozásukról. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, a költségvetések időszakát éljük, sorra fogadják el a települések az idei büdzsét. Stabil a Miskolc melletti Szikszó 2026-os költségvetése is, minden rendelkezésre áll a zavartalan működéshez. A napokban elfogadott számok alapján 4,3 milliárd forintos főösszeggel fogadták el a büdzsét, mint kiderült, ebben az esztendőben is fejlődhet majd Szikszó, ha nem is olyan mértékben, mint az elmúlt években, de a haladás nem áll meg a kisvárosban. A költségvetés bevételi és kiadási oldala nagyrészt egyenlően alakul, mondta a városvezető. A várost működtetni is kell, a fenntartásra is nagy pénzösszegeket fordít a település. Az újonnan létrehozott fejlesztésekre fordítandó összegek is rendelkezésre állnak, ahogy megtudtuk. Több pályázat megvalósítása is ebben az évben történik meg. Ennek egyik része a belterületi utak megújulására irányul. Több út kap majd ugyanis új burkolatot. Schwab Antal polgármesterrel beszélgetek a következőkben. Polgármester úr, napokban elfogadták a költségvetést a testületi ülésen, erről fogunk meglepő módon beszélgetni.
Igen, ez mindig egy kardinális kérdés, ha február akkor költségvetés, a költségvetés akkor az hosszas előkészítő munka, ugye ez mindig bizottságok elé kerül, aztán a testület elé kerül, miután megszületik itt egy tervezete a költségvetésnek. Nagy számokról beszélünk összességében, de nagyon sok minden feladatot is el kell látni ezen nagyon nagy számok mögött. Az elején azt azért érdemes leszögezni, hogy a költségvetés az ugye mindig összeáll egy valamilyen egyensúlyi állapot a kiadás és a bevételi oldal tekintetében, de nem volt még olyan év vagy olyan hónap, amikor a költségvetés van miatt ne módosult volna, hiszen jöhet pozitív, negatív hír. Arra gondolok, hogyha mondjuk jön egy pályázat és sikeresen veszünk rajta részt, akkor az ugye emeli a bevételi oldalt, majd a tervezett oldalon is, de nagyon sokszor fordult elő az, hogy mondjuk valamihez hozzá kell tenni, valami komolyabb dolog elromlik a városban. Olyanra gondolok, ami költségvetésben már jelentős tétel lehet, mint ami a tavalyi évben volt, bár terveztük a munkát, hogy az uszoda gépészete, a kazánok azok akkoriak voltak tavaly, amikor beépült 25 évvel ezelőtt, tehát vannak azért ilyen berendezések, hogy mindig bejön, vagy egy tető cserét kell végrehajtani, mert olyan esemény következik be. Szóval a költségvetés az mindig mozog. Igazából csak ezt szerettem volna ezzel érzékeltetni. Van egy tervezet, a testület ezt a költségvetést a rendeletet elfogadta, ugyan, de az lehet, hogy a jövő héten már valamoknál fogva módosításra kell, hogy kerüljön.
Polgármester, a 2026-os büdzsét azt milyen alapelvek mentén próbálták megalkotni?
Az első és legfontosabb szempont évek óta az, hogy a kötelező feladataink ellátása biztosítva legyen. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat, a hivatal, az intézményrendszer, gondolok itt az óvodára, gondolok a KFT-inkre, a konyhára, a szabadidőközpont és könyvtára és számos más olyan intézményünkre, amelynek a fenntartása, működtetése, ha nem is kötelező feladat, mert igazából, ha azt nézzük nagyon erős szemüvegen keresztül, hogy egy uszoda, sportcsarnok, közösségi ház, borokháza fenntartása mondjuk, az nem kötelező feladat, de azért én ezt személy szerint és a testület is úgy gondolja, hogy ez a papíron nem is kötelező, hanem önként vállalt feladat, ez azért Szikszóváros tekintetében ez kvázi egy kötelező feladatnak tekinthető, hiszen az, hogy a városban normálisan tudjunk élni meg működni, ahhoz ezek az önként vált feladatok, ezek majd hogyan kötelezően kell, hogy beépüljenek egyébként a feladataink sorába is, és a költségvetésbe is. Ezen felül vannak még egyéb önként vállalt feladataink is. Na ez az, ami, ez a ha még jut rá pénz, ha még marad, mi fér bele a költségvetésbe, ez az a szegmens, ami, ahol valamennyi mozgástér van, azt mondani valamire, hogy még bevállalunk valamit, vagy ezt az idejében el kell, hogy engedjük.
Milyen összegekről beszélünk, hogyha 2026-ban Szikszó költségvetését megemlítjük? Milliárdos tételekről van.
Milliárdos tételekről beszélgetünk, ezzel engedjék meg, hogy azért, hogy pontosan idézzek, hogy nézzem a számokat, a Szikszó önkormányzatának most az idei évi költségvetési bevétel és kiadási főösszeg az 4 milliárd 353 millió forint durván, ami egy jó nagy szám, hála Istennek. Viszont annyi feladat van mellette, hogy ebből kell úgy gazdálkodnunk, hogy nagyjából nullára tudjuk hozni a költségvetést. Sikerült az idei évben, és hogy előlegezem esetleg a későbbi kérdést is, azok mellett a kötelező feladatok mellett, amiket majd szívesen elmondok egyébként, de nagyjából erről szoktunk beszélgetni, korábban években is sort kerítettünk már erre. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy azok a jóléti szolgáltatások, amelyeket a korábbi években a testület meghatározott, elhatározott, akár rendeletbe is foglalt, azokat tudjuk tartani, ez egy nagyon fontos szempont volt.
Mik ezek konkrétan, hogyha erről beszélünk?
Ha erről beszélünk, akkor itt arra kell gondolni, hogy a hulladék szállítás ingyenességét azt továbbra is fent tudjuk tartani a lakosság számára. A mai gazdasági környezetben sajnos ezeken is gondolkozni kell, hogy mi az, ami belefér, korábbi jólét intézkedés, és mi az, ami nem. Tehát a hulladék szállítás ingyenességét továbbra is fent tudjuk tartani. 2020-ban, 21-ben fogadta el a testület azt a rendelet módosítást, amely alapján a kommunális adó összege az 0 forintra változott a korábbi 22 000 forintos összeghez képest. Ez is egy tetemes összeg, szóval 22 000 forintot mondjuk beszorozom 2000 háztartással, akkor itt megint egy több 10 milliós nagyságrendű városi kiadást vagy bevételtől esést tudunk realizálni. Szikszójegy. Ugye 1000 és 1100 fő közötti a szikszói nyugdíjasok száma, akik élnek a szikszójegy igénylésének a lehetőségével. Ha csak a 30 ezer forintos értéket nézem, ugye van 40 meg 50 ezer forintos is érték, és ahhoztól függően, hogy kinek mennyi a nyugdíja. Ha csak 30 ezerrel szorzom be az 1000 főt, akkor is 30 millió forintról beszélgettünk. Ez a három csomag, amit most elmondtam, az egy ilyen 100-120 millió forint, amit az önkormányzat vagy nem vett ki a lakosságra, vagy továbbra is juttat a lakosság számára. Szóval ilyenekről is beszélgettünk akkor, amikor a költségvetésről beszélünk. És beszélgettünk korábban már arról is, hogy ugye a bevételeink hogyan alakulnak, ez mindig egy aktuális kérdés, hogy ezek hogyan élünk mi az, amire számíthat az önkormányzat bevételi oldalon, és mi a kiadáson, ami mondjuk tőlünk függetlenül elmegy a város kasszájából. Ha a bevételi oldalt nézem, akkor három pillér van. Az egyik a központi költségvetési támogatás, ez a köznevelési feladatokra vonatkozik leginkább, ugye a városi óvoda és bölcsőde működtetésének a finanszírozására kapunk az államtól részben finanszírozást, nem teljes egészében fedi, de majdnem egészében fedi. A szociális juttatásokra, itt a segélyekre gondolok, amikor olyan sorsú szikszójak jönnek, és ugye ez heti szinten jönnek a szociális kérelmek az önkormányzathoz, ez mindig hozzám került, tehát személyesen egyesével jön ide bírálatra a polgármester, ez egyesével nézegetjük végig, hogy kinek a kérelme mennyire megalapozott, milyen élethelyzetbe került, és milyen juttatásra van szüksége ahhoz, hogy kvázi élelmiszert tudjon vásárolni, vagy valamit tudjon kezdeni a következő időszakban. Ezek rövid távú segítségek tudnak csak lenni persze. A közétkeztetés is ebbe a feladatkörbe tartozik egyébként, amire finanszírozást kapunk az államtól, bár ki kell egészíteni vastagon ezt a finanszírozást. Szóval ez az egyik oldal. A másik pillér azok a saját bevételeink, iparűzési adó, építményadó, ez a másik meghatározó egység. Ez nagyjából, most nem keresem ki a papíron, de egy ilyen 1,3-1,4 milliárd forintos bevételt jelent az önkormányzat számára ebből a 4,3 milliárdból, amit most az imént említettem.
De majdnem egy harmada?
Hát durván az egy harmada, és a harmadik láb az pedig a pályázati források. Tehát az elnyert pályázatoknak az összege, az összes szerepel a költségvetésben, ezek is ott vannak, ezek is hozzájárulnak ez a 4,3 milliárdos költségvetés. Ezt amikor költségvetést nézünk, akkor a pályázatból, elnyert pályázatból rendelkezésre álló források is ide kerülnek be.
És amikor a költségvetést leülnek és szemlézik, hogy mit, hogy kellene, ugye akkor itt például az iparűzési adó bevételnél ott már sakkozni kell, mert az államnak van egy olyan hatása erre, ami visszaüthet.
Úgy néz ez ki, hogy amikor azt mondom, hogy 1,4 milliárd forint, azért az egy óriási összeg. És nem is panaszkodunk, tehát ez egy komoly fegyvertény, hogy mondjuk Szikszó ilyen iparűzési adó bevétellel rendelkezik. Énkor mindig érdemes megnézni a másik oldalt is, az pedig az, hogyha ezeket kristán tisztán nézik ezeket a számokat, akkor ebből az összegből az idei évben 574 millió forintot fogunk befizetni az államkasszába, kvázi hozzájárulásként, ez a szolidaritási hozzájárulás összeg, amit korábban erről is beszélgettünk már, így az arról szól, hogy az államnak ezt át kell, hogy utaljuk, és az állam pedig a szegényebb vagy iparűzési adó bevétel nélkül települések működésének a támogatására osztja szét ezt az általunk befizetett összeget, tehát ez ilyen szociális jellegű hozzájárulás, kiegyensúlyozása a feltétel rendszernek. Nyilván én önző leszek Szikszó szempontjából mindig. ha 574 millió forintunk a zsebünkben maradna az idei évben, ez tavaly 538 millió forint volt, akkor csak az elmúlt 26-os, 25-ös évet nézve, akkor 1 milliárd forint lenne itt az asztalon, amit szabadon tudnánk utakat, járdákat, árkokat építeni, intézményt fejleszteni, épületeinket rendbe rakni, és sok önkormányzati tulajdonú épülete van az önkormányzatnak, ami olyan állapotban van, amilyenben. Szóval, hogy ennek a pénznek lenne helye, hát ez a pénz most nincs itt, tehát ezzel számolnunk kell, amikor a költségvetésről beszélgetünk, hogy igaz, hogy 1,4 milliárd az egyik oldalon, de ennek az egyharmada, vagy a jó egyharmada az el is megy utána az államkasszába, tehát 900 millió forint környékén marad nálunk. És amire célzott, igen, az a talán két éve bevezetett versenyképes járások program, amely arról szól, hogy a 25-ös bázis év volt az, vagy 24, nem emlékszem most pontosan a képletre, amikor megnézte az államkincstár, az állam azt, hogy egy önkormányzatnak mennyi iparizési adó bevétele volt, és ahhoz, hogy még egy másik lábon is tudjunk segíteni a járás településeinek, ez országosan igaz egyébként, ez országos program, az pedig arról szólt, hogy az adott bázis év utáni évben történő iparizési adó növekmény, annak az előző és következő évnek a különbözete, az nem marad az önkormányzatnál, hanem bekerül egy másik kalapba, ez a versenyképes járások program, amelyben Szikszó is tud pályázni összegekre, de azért nyilván nekünk kellemesebb helyzetünk lenne akkor, hogyha nem kellene visszapályázni az általunk bevizetett összegeket, hanem eleve nálunk tudna maradni. Ez azért értem izgalmas a matematikában egyébként, és akkor ezt a részét lezárom, és beszélünk a költségvetés más elemeiről is, mert az iparizési adóbevétele így aztán nem tud nőni az önkormányzatnak, 24-hez képest nagyjából, viszont a papíron növekvő adóerőképességünk, az egyfőre jutó adóerőképességünk, az folyamatosan nő, hiszen az iparizési adó is nőne a városban működő cégek bevételei növekedése miatt, de ez a növekmény, ez nem nálunk jelentkezik, hanem az államnál. Viszont a papíron való növekmény miatt a befizetendő hozzájárulásunk, a szolidaritási hozzájárulás összeg az pedig folyamatosan nő, az itt maradó pénzünk az pedig nem nő, tehát ezért azt egy kicsit évről évre csúszik el a dolog, picivel többet fizetünk az államnak, és picivel kevesebb marad nálunk, a picivel azért az idézőjelbe tettem.
Ez egy ördögi kör, nem? Tehát amikor leülnek, hogy na emeljünk adót, ne emeljünk adót, akkor nagyon át kell nézni, érdemes-e egyáltalán?
Csöndben mondom, hogy a városnak több szempontból sem érdeke adót emelni semmiképpen, de adót csökkenteni sem érdeke, hiszen akkor meg egy olyan űr fog támadni a költségvetésben, amivel nem tudom mit kezdeni, sőt nem is mehetünk egy bizonyos adómérték csökkentés alá egyrészt. Másrészt azért jó volt ez a kérdés, és köszönöm szépen, mert erről most már ez a kormányzat is beszélget, itt ugye Navracsics Tibor a közigazgatási minisztériumnak a minisztere, a területfejlesztés kapcsán többször elmondta már a miniszter úr is azt, hogy ezt újra kell gombolni ezt a dolgot. Én nagyon örülök, hogyha a kormányzat azt újra kezdi gombolgatni. Ugye Dukai Miklósnak hívják azt az államtitkárt, aki egyébként sokat segít az önkormányzatnak, sokszor volt személyes egyeztetésünk is. Szóval ők is látják azt, hogy ennek a kvázi kormányzati szempontból pozitív elképzelésnek az, hogy segítse a gazdagabb települések környezetében élő szegényebb településeket. Azért itt a matagot egy kicsit meg kell faragni, át kell gondolni, mert most azt gondolom, hogy picit túl toltuk ezt a dolgot. Ahhoz, hogy a nagyobb vagy gazdagabb település is tudjon fejleszteni, ahhoz a jelenlegi helyzet az nem megfelelő. Nem arról beszélgettünk most, hogy nem tudunk működni. Tehát működési problémája nincs az önkormányzatnak, nincs a városnak. Minden intézményünk működik, mindenhol a béreket ki tudjuk fizetni, a rezsét ki tudjuk fizetni. Itt arról van szó, hogy a pályázatokon kívül saját forrásból történő fejlesztés, beruházás az egyre kevésbé tud megvalósulni. És ez az, amiben én azért telhetetlen vagyok, tehát azt szeretné az ember, a képviselőtestület, a városban dolgozók, hogy azok az elképzelések, amelyeket meghatároztunk 2019-ben, 2024-ben, azok folyamatosan meg tudjanak valósulni, lépegetünk, erről is szívesen mesélek majd, de én mindig elégedetlen vagyok, én nagyobbakat szeretnék lépni, nyilván a nagyobb lépésekhez meg több forrásra van szükség, na emiatt vagyunk most egy kicsit így keretek közé szorítva.
A költségvetésnek egy részét említett a polgármester úgy, az iparizési adó bevételét. Nézzünk egy másikat, a pályázatokat. Mi az, amire lehet számítani, itt ugye mindig felmerül és mindig említi, hogy van, ami áthúzódik, ezt másképp kell kezelni. Most mi a helyzet? Mi lesz 2026-ban?
Most nagyjából 5 pályázatunk van az asztalon. Ebből az 5-ből 3 az idei évben láthatóvá válik. Nem merem most azt mondani, hogy mind a 3 be is fejeződik az idei évben, de az biztos, hogy most már az utcán is látni fogják a kedves szikszói lakosok, hogy miről beszélek. A 3 folyamatban lévő pályázatunk. Az egyik a, ezt ügyeletnek hívom, nagyon régen beszélgetünk róla, az 2022-es pályázat még, amikor az ügyelet épületének a felújítására vagy rendbetételére pályázott Szikszóvárosi Önkormányzata, ugye talán emlékszik rá mindenki, fájdalmas kormányzati döntés volt, hogy ügyelet pályázatra nyertünk forrást, azóta már nem is áll az épület egyébként ott a gyógyszertár mellett, ahol az ügyelet működött, pont ezért terveztük egy komfortosabb épületnek a létrehozását, de maga a feladat viszont elment Szikszóról, ugye Szikszón már nincsen orvosi ügyelet, a mai napig nem örülünk ennek, de nem tudunk ezzel, vagy ez ellen mit tenni. És egy jó darabig dolgoztunk azon, hogy ez a pályázati forrás ez ne vesszen el, hiszen az ügyelet funkció megszűnt Szikszón, akkor a kvázi azt mondhatta volna az irányító hatóság, hogy kérem szépen, hogyha nincs ügyelet, akkor kérem vissza a forrást, és akkor majd máskor, másnak ebből a maradványból majd lehet újra pályázni valami másra. Sikerült ezt a pénzt megmenteni, és ugye most itt arról beszélgettünk, hogy a régi rendőrség épülete, tehát ami most éppen üresen áll a jelenleg működő rendőrség épülete mellett, annak a földszintje az önkormányzat tulajdonában van, és oda szeretnénk szociális jellegű feladatot át tudtuk vinni az egészségügyi a szociális lábra, ami szociális szolgáltatásokat jelent majd, és nagyon szeretném, hogyha ott idővel helyet tudnak kapni a pedagógiai szakszolgálat, amely ugye jó pár éve most már Halmajon működik. Jó helyük van Halmajon, nagyon szép helyen vannak, de az ellátottak szempontjából ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. Arról nem beszél, hogy a Szikszói Szakszolgálat a neve és Halmajon működik, de ezzel nincsen baj. A baj azzal van, hogy az ellátotti kör az két irányból érkezik, tehát nem csak az Aszaló Halmaj vonalról mennek a gyerekek meg Szikszóról is Halmajra, hanem az Alsóvadász Homorod Csejep vonalról is valakinek, hogyha olyan logopédiai fejlesztési problémája van a gyereknek, akkor el kell jönnie Homorodról Szikszóra, Szikszóról Halmajra, majd vissza. Szóval ez ilyen szempontból egy szerencsétlen helyzet. Ezt szeretnénk megszüntetni, ennek az épületnek a felújítása ezért kezdődik majd most el az idén, és én bízom benne, hogy talán be is fejeződik. Ez 184.454.000 forintos nagyságrendet
jelent. Szűk 200?
Hát szűk 200.
Ehhez kell majd önerőt tenni ahhoz, hogy megvalósuljon olyan szinten?
Sosem tudjuk.
Amire, mert ugye sosem gondolom tudjuk. Az árak azóta is folyamatosan mennek.
Ez egy 22-es árazás, más funkcióra újra terveztettük, egészen másak az elvárások egy ilyen jellegű intézménynél, mint egy másiknál. A parkoló, a közvilágítás, a megközelíthetőség, a belső elrendezés, az változatlan, hogy teljes gépészeti felújításra van szükség, közfalakat ki kell venni, mozgatni kell jobbra-balra, burkolni kell, ki kell építeni a belső infrastruktúrát. Szóval azért jó a kérdés, de nem tudok rá válaszolni, és visszakanyarodnék a beszélgetésünk legelejére, hogyha van egy elfogadott költségvetés a városnak, sosem tudni, hogy az mikor borul, hisz nem tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárás lezárulta után a nyertes ajánlattevő, az mondjuk a forráson fölül, vagy alatta tesz ajánlatot. Ha legkedvezőbbet el kell, hogy fogadjuk, és utána az önkormányzatnak nyilván érdeke az, ki kell, hogy gazdálkodja valahogyan, hogy ha magasabb lesz a nyertes ajánlattevő által tett összeg, mint a forrás, akkor ki kell, hogy egészítsük. Bízom benne, hogy nem. Most az építőiparban azért nem az a tendencia, most inkább az tűnik, hogy kevesebb a munka, sokkal többen jelentkeznek, és amiatt aztán ennek árleszorító hatása van. Én bízom, hogy így lesz a mi esetünkben is. Elnézést a vállalkozóktól, a város érdeke az, hogy beleférjünk a forrásba. Szóval ez volt a más. Ez mondjuk az első volt csak.
Első. És ez valószínűleg az évben megvalósul.
Én azt gondolom, bízom benne, hogy igen. Lehet, hogy picit csúszunk benne, de ha minden flottul megy, akkor az idén talán át is tudjuk adni az új épületet.
Kedves hallgatóink, a költségvetések időszakát éljük, sorra fogadják el a települések az idei büdzsét. Stabil a Miskolc melletti Szikszó 2026-os költségvetése is, minden rendelkezésre áll a zavartalan működéshez. A napokban elfogadott számok alapján pedig 4,3 milliárd forintos főösszeggel fogadták el a költségvetést. Schwab Antal polgármesterrel beszélgettem az elmúlt percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Rebeka.
Nem. Hát igen.
Feyo negro congo tumbo ei. Feyo negro congo tumbo ei tundelek ndei kambo. Feyo negro congo tumbo ei tundelek. Feyo congo tungo kengo enge tunde enge tumbo. Feyo congo congo tumbo enge tundo enge tumbo. Feyo negro congo tumbo enge tundo enge tumbo. Feyo como combo combo enge tundo enge tumbo. Feyo negro congo tumbo e. Feyo combo combo tumbo e. Feyo combo combo tumbo e. Feyo hey sobre la bimuela hey. Feyo sobre la bimuela hey. Feyo sobre la bimuela bise monje. Feyo sobre la bimuela bise monje. Si mi lo banga me voy en cañanga. Si mi lo. Si mi lo banga me voy en cañanga. Si mi lo banga pues sobre la bimuela bise monje. Negro bengo, negro bengo, negro bengo, negro bengo, negro bengo, negro bengo, 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 sobre la bimuela, sobre la bimuela, gundele, gundele, negro bengo, negro bengo, negro bengo, negro bengo, negro bengo, negro bengo, gundele, 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 yeah, 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 yeah. Feyo ei le 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 le. Feyo sobre la bimuela e domdei. Feyo sobre la bimuela e dire le dire dire le dire dire le dire le dire. Feyo sobre la bimuela e se monje. Sobre la bimuela, bise monje. Si mi lo banga, me voy en cañanga.
Si mi lo.
Si mi lo banga, me voy en cañanga.